testémet, de ha megtalálom nálad az álom másik felét, akkor nem agyrém többé. Akkor valóság. Olyan valóság, mint a hegyek, a folyók, a házak. Akkor csak ugyan van egy másik valóság, ahol megtörténnek a dolgok. A tények, a cselekedetek, igen, maguk a tárgyak tükrözik csak ezt a másik, igazibb valóságot. Ha felelsz, ha tudsz felelni, akkor Anna igazat mondott. Egy szabadba kerül csak. Nem mered kimondani? Megkönnyítsem. Vagy nem ismered azt a szót? Felej!
Mondja most bíztató hangon, és feláll. A bíró elé lép, s kiegyenesedik, mintha különösen megnőtt volna. Parancsoló és kihívó testtartással áll Kőmives előtt.
Nem bírod. Igen, értem. Nehéz lehet. Hiszen akkor, ugye, mindaz, amit itt építettél, és ami itt alszik és nyugszik körülötted, félreértés csak. Egy neme a félreértésnek. Hát felelj.
Két kézzel az asztalra könyököl, a bíró felé hajol.
Ő már felelt. Anna felelt. Olyan biztosan tudta, hogy mert felelni. Reggel felé, mikor mindent elmondott, kimentem a konyhába és kávét főztem, mert rázta a hideg. Mire visszatértem, elaludt. Betakartam és leültem melléje. Már reggeledett. Mélyen aludt, néha remegett álmában. Hoztam még egy kendőt és a vállára borítottam. Már vagy két órája aludt így. Akkor vettem észre. A hab szivárogni kezdett a száján. Az üvegcsét megtaláltam a rendelő asztalomon. Az elébb vette be, abban a 10 percben, mikor a kávét főztem a konyhában. Reggel 5:30 lehetett. Már kezdett felszívódni a méreg. Ismertem Anna szervezetét, úgy ismertem, mintha az övé volna az egyetlen test ezen a világon. Az ember gépiesen cselekszik ilyen pillanatokban. Tudtam, hogy még nem késő. A felszívódáshoz kell 4-5 óra. Az orvos reflexei működtek. Tudtam, mi a kötelességem. Az alsó fiókból előkerestem a gyomorpumpát, kezem a telefonon, hogy mentőkocsit rendeljek. Ilyen pillanatokban az ember nem érez, nem gondolkozik. Látod? Egyszerre megint orvos voltam. Csodálatos készséggel működnek az idegek. Megtöltöttem egy fecskendőt szívélénkítő orvossággal, és kezemben a fecskendővel és a gyomorpumpával az alvó Annához léptem. Önkívületben volt már, de ez az öntudatlanság még nem a halál. A gyomorpumpát az asztalra dobtam, két ujjal felnyitottam csukott szemhéját. A reflex már merev volt. Ott álltam, tudod, és az ember tudja az ilyesmit. Szomorú lenne, ha ezt sem tudnám. Ismertem Anna szervezetét, az altatószer erejét, az adagot. Tudtam, mikor és hogyan válaszol testereá. Tudtam, hogy az adag halálos, de még nem szívódhatott fel teljesen. Még tudok segíteni ebben a pillanatban, talán 1/2 óráig még. Az érlökés egy gyenge, vontatott. De most, ebben a pillanatban, ha mindent megkísérlek, talán vissza tudom még hozni az életbe. Talán. Nem lennék orvos, ha nem tudnám visszahozni. Iskola eset. Tanítani és mutogatni lehet, hogy ez az az eset, amikor csak ugyan tudunk valamit. Tudunk segíteni. Leteszem a fecskendőt, leülök melléje, vizsgálom érlökését, nézem. Zsebkendőmmel törlöm a habot szájáról. Sokáig nézem. Most már tudom, hogy nem fogom megmenteni Annát. Elindult ezen az úton, már túl van a nehezén. Az első lépés mögötte van már. Nem tud többé semmit. Ilyen könnyű lépéssel, mint az álomban, és csak ugyan szó szerint álomban, elmehet most az életből a halálba. Ilyen lebegő öntudatlansággal. Kissé úgy, ahogy élt. Szebben nem is lehet elmenni. Fogom kezét. Az érlökés egyre önkényesebb, ingadozóbb, fáradtabb. Különös ütem ez. Most már tudom, hogy nem telefonálok a mentőknek. Egy pillanatra elhagyom Annát, a takarítónő csöngetett, 8 óra már. Kimegyek az előszobába, elküldöm az asszonyt. Táblát akasztok ki a lakás ajtajára. Dr. Greiner elutazott. Visszamegyek Annához. Most már hiába csinálnék bármit is. A test, amely előttem fekszik, ez a becses test, ez a legédesebb, már csak egy halom sejt tömeg, melyben az öntudatnak utolsó kis fényei pislákolnak. Ez a test nem adta magát soha egészen nekem. Térdemre könyökölök és nézem. Miért hoztam volna vissza az életbe ezt a testet? Valami történt vele, baleset, amelyért nem lehet senkit felelőssé tenni. Baleset, személytelen, otromba baleset. Valakivel összeütközött a földi zűrzavarban, a lélek horzsoltan haladt pályáján tovább. Nem tudott begyógyulni többé. Mi várt még rá? Mi vár a betegekre? Ez olyan könnyen ment el, azzal a fáradt, édes és szomorú mosolyal arcán, melyet ismertem és szerettem. Ez a mosoly volt ő, Anna. És a mosoly nagyon gyenge viszfényét megtalálom még ez órákban is az öntudatlan arcon. Közben elmúlt dél. Érverését nem tudom már kitapintani. Hány órája ülök itt, Anna teste mellett. Reggel 17:30 vettem észre öntudatlanságát. Megnézem az órát, most már elmúlt délután 3. 7 óra, 8 óra múlt el, hogy így ülünk kettesben. Ez a kettes. Igen. Ez az enyém. Ezek az órák, amikor értem Annát. Értem az erőket, amelyek az életet és a halált táplálják. Nem tudnám elmondani, előadást sem tudnék tartani erről, csak éppen értem. 4 óra felé letakarom Annát azzal a kendővel, amelyet sokat és szívesen viselt. Tudom, gyilkoltam. A törvénykönyvben mi a neve ennek? Gondatlanságból okozott emberölés? Gyilkosság? Igaz, a minősítés nem nagyon érdekel. Kimegyek a fürdőszobába, megborotválkozom. Aztán vissza a rendelőbe. Eldobom a fecskendőt, mellyel Anna szívét akartam erősíteni. Előveszek egy másikat, és megtöltöm morfiummal. Feltűröm karomon az ingújat, éteres vattával dörzsölöm a bőrfelületet, de a mozdulat megijeszt. Úgy látszik, még nem akarok meghalni. Valami dolgom van még. Ez a kis orvosi előrelátás figyelmeztet, hogy nem vagyok őszinte, nem akarok meghalni, legalábbis most még nem. Elébb el kell intézni, meg kell tudni valamit, addig nem lehet. Meg kell tudni az igazat, a mondat másik felét is kell hallanom. Aztán igen. Anna elkezdte a mondatot. Most, kérlek, fejezd be. Úgy gondolom, az ember felel egy hölgy kérdésére. Ott hagyom Annát, becsukom a lakást, eljövök lakásodra a válaszért. Nem mehetek el innen, amíg nem feleltél. Álmodtál ezekben az években Annával?
Teddy most átsétál a szobán. Megáll az íróasztal előtt, és Kristófhoz közeledik. A bíró feláll. Hátán összefonja kezeit, egyenesen áll. A szobában enyves, hideg reggeli világosság. Kőmíves Kristóf arca szürke ebben a lucskos fényben.
Igen.
Mondja reketten, tompán.
Többször?
Kérdi az orvos.
Többször.
Az orvos jóindulatú fejbólintással kérdi, mint aki nem is várt más választ, s most már csak a jelentéktelen részleteket szeretné ismerni.
Szabályosan ismétlődő időközökben?
A bíró gondolkozik. Minden szava éles és száraz, mintha tolba mondaná.
Erre nem tudok felelni.
Az orvos megint csak bólint, s önfelett, lassú és fázékony mozdulattal kezeit dörzsöli.
Igen, erre nehéz is felelni. Nem is fontos. Hát akkor még csak egy kérdést. Megtörtént ebben a 10 évben és 3 hónapban, hogy együtt voltál valakivel, testi együttlétre gondolok, és az együttlét alatt élesen, világosan, félreismerhetetlenül felmerült előtted Anna arca.
Kőmíves Kristóf lassan elindul, megkerüli az asztalt, az ablakhoz megy, ott megáll és kibámul. Így mondja vállán át.
Erre nem akarok felelni.
Köszönöm. Ez elég is.
Mondja udvariasan az orvos.
Több kérdésem nincsen. Bocsáss meg, hogy ilyen sokáig zavartalak.
S meghajlik, és elindul az előszoba felé. Kőmíves Kristóf az előszoba ajtajáig kíséri. Felsegíti a látogató kabátját, kinyitja az ajtót.
Isten veled,
mondja az orvos. Feltűrt kabátgallérral, kalappal kezében áll az előszoba ajtóban, s még egyszer meghajol, kissé félszegen.
Isten veled,
mondja kőmíves. Becsukja utána az ajtót. Kis ideig mozdulatlanul áll még, hallgatja az orvos óvatosan botorkáló lépteit. Visszamegy a szobába. Teddy nem mozdul mellőle. Halkan a helyére küldi a kutyát. De Teddy most csak ugyan ideges. Reszket. Felborzolja szőrét, halkan vonít. A bíró tűri a reszkető állat közelségét. Leül a karosszékbe, az íróasztal elé. Egyik keze a kutya nyakát markolja. Néha szórakozottan megsimogatja a nedves orrú kutya fejet. Az üres, hajnali utca csöndjét felveri a becsapódó kapu zöreje. Kristóf megnézi az órát. 7:45. Fél óra múlva takarítani kezdenek a lakásban. Fázik. Lassú sétára indul a kihűlt szobákon át. A gyermekszoba ajtajában megáll. Óvatosan lenyomja a kilincset. Teddy nagyon tapintatosan, mint egy lábújhegyen előre siet. Feltárja az ajtót, és kérdő pillantással visszanéz urára. A fátyollal letakart éjjeli mécses ég a kisasztalon, a két rácsos ágy között. Gábor takaró nélkül alszik, kövéren és szuszogva. Eszter megizzadt álmában, finom, szőke gyermekfeje lecsúszott a párnáról, s félkarral azt a kóc Mickey Mouse-it öleli, melyet a tábornokné hozott neki, korszerű tájékozottsággal 2 hét előtt Bécsből. A bíró az ágyak közé lép, óvatos ujjakkal betakarja Gábort, és megigazítja a párnát Eszter feje alatt. Nézi az alvó gyermeket. Nézi Gábort, aki délután 3 kis malacot akart játszani, de nem talált 3., s ezért megtalán másokból is naphosszat ideges és ingerlékeny volt. Most már megnyugodott. Pufók arca békült és mosolyog. Úgy látszik, kellemes dolgokról álmodik. Kristóf tűnődve nézi a mosolygó gyermekarcot. Ez a fiú a legújabb hajtás a kőmíves törzsön. S kőmíves Kristóf erősen kívánja most, hogy ez a pufók gyermek üde és tiszta álmot álmodjon. Az éjszakai alvilág hatalmai ne settenkedjenek közelébe. S akkor talán a nappal is, melyre kőmíves Gábor élete virrad, egyszer majd világos lesz és árnyéktalan. Áll a két ágy között, s az árnyékra gondol, amely az éjszakán besettenkedette házba. Átmegy Herta szobájába, megáll az ajtóban, nézi a félhomály fájtlaiba burkolt alvó asszonyt, komolyan és figyelmesen vizsgálja az alvó arcát, mélyen belélegzi a szoba ismerős illatát. A feszületet és a szentelt víztartót nézi az ágy fölött. Herta hívő, keresztény asszony, gondolja. Ismerem álmait. Mindez nem lehet félreértés. Ez az alvó asszony s a két alvó gyermek. S szomorúan, fáradtan elmosolyodik. Az alvó megérzi pillantását. Sóhajt, megfordul, fehér karját a levegőbe emeli tehetetlen öntudatlan mozdulattal, s visszaejti kezét a takaróra. Aludj csak, gondolja Kristóf. Aludj nyugodtan. Ez már a nappal. Behúzza maga után az ajtót, lábujjhegyen megy ki a szobából, a kedves életek légköréből. Visszamegy a dolgozóba, és nyújtózik. Mit tehet most? Aludni már késő. Néhány óra múlva kezdődik a hivatalos reggel, a munka. Úgy érzi magát, mint hosszú utazás után. Kialvatlanul, s mégis kissé izgatottan. Mint aki éjjel idegen tájakat járt meg, s most örül az ismerősnek, az otthoninak, mely a reggel sugarával eléje villan. Igen, most megfürdik majd, beretválkozik, átöltözik, s kivételesen talán együtt reggelizik ma a gyermekekkel. 10 órakor az első tárgyalás idejére pontosan ott lesz majd hivatalában. A napirenden változtatni kell, egyik tárgyalás elmarad ma délelőtt. Ott lesz pontosan, kötés old, békítés elválaszt, mint eddig. Az ablakhoz áll és nézi az utcát, amely a reggel aranyfürdőjében minden pillanattal élesebb vonalakat, határozottabb árnyalatokat mutat. Félkarral nekitámaszkodik az ablak félfának. Sokáig áll így. Csak ugyan. Olyan érzés ez, mint éjszakai utazás után, mikor reggel végre megpillantjuk az otthon háztetőit. Az az éber fáradtság bizserek tagjaiban, az a feloldott izgalom, az a könnyű megnyugvás, hogy valamilyen ismeretlen veszélyből, az utazás, az idegenség veszélyéből íme még egyszer mégis megmenekült. Most már itthon él majd, s lehetőleg nem mozdul el jó ideig hazúrról. Lám, ez a valóság, ezek a házak, az alvó kedves arcok a szomszéd szobában, a munka, a látható világ. Igen, hosszú utat járt meg ez éjjel. Alázattal kell élni, mert ébredés és elalvás között idegen kéz, ismeretlen szándék vezet bennünket. Ő hinni akar. Ebben a látható világban akar hinni, s alázatosan egy másikban is, melyet nem ismer. Szolgálni akar egy családot, s egy másik, nagyobb közösséget, amely becses neki, s amelynek szolgálatára felesküdött. Szolgálni akar az isteni és az emberi törvény parancsai szerint. A többi nem az ő dolga. A többi megdörzsöli homlokát. Tétova pillantása elfordul az utca látképétől. Megakad első Kristóf arcképén, és megpihen ott. A nagybíró nyugodt és szemtelen pillantással néz az időbe. A képíró díszruhába öltöztette. A jelenség magasztos, félelem nélkül való. Nézi a képet, s mintha hallaná az időben eltűnt ember hangját. Ébredj, kőmíves Kristóf, ébredj és maradj erős. A te dolgod a nappal. Maradj alázatos és erős, maradj hívő és szigorú, a világ lágy anyag, maradj mestere. Lehajtja fejét, és kezeibe temeti arcát. Meddig marad így? Ez csak a testfáradtsága, ez az elernyedés. Bizonyos, hogy semmi más. Herta mindjárt felébred, s akkor majd beszélnek. Beavatott szavakkal és őszintén, ahogy eddig is beszéltek, életről és halálról, nappalról és éjszakáról. Az utcán teljes kocsi csörömpöl, aztán a madarak kezdik rá hajnali ricsajukat. A házak a reggel teljes fényében biztosan és hatalmasan állanak helyükön. Úgy látszik meleg és párás őszi napra virrad a város. Az éjszakának vége. Kezdődik a nappal.